Hálás a szívünk, Úr Jézus, hogy egybe gyűjtöttél bennünket ezen a délutánon. Köszönjük, hogy várhatunk rá Te igédre. Kérünk, hogy nyisd meg előttünk annak titkát. Köszönjük, hogy ismered a mi életünket, tudod a mi gondolatainkat, tanítványokat is látod és tudtad, hogy miről beszélnek. Rákérdeztél, hogy mi van a gondolatainkban. Köszönjük, hogy előtted semmit nem lehet elrejteni. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, és köszönjük az elmúlt hetet, mindazt, amiben áldást kaptunk, segítséget. Köszönjük, hogy Balázsékat is megsegítettünk, Borit is, és áldunk téged az új kis életért, jövedényért. Kérünk, hogy áld meg őt is, és adj nekik erőt a mindennapokhoz most különösen. És kérünk, hogy a mi életünket is hordozza, úgy, ahogy csak te tudod. Amen. A Márk evangélium a 10. fejezetének nézzük a 28. versétől a 30. verséig az igét. Márk 10:28-31. Péter megszólalt és ezt mondta neki, tudnék Jézusnak, íme mi elhagytunk mindent és követőink lettünk. Jézus így szólt, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit, én értem és az evangéliumért. És ne kapna százanit most ebben a világban, házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Biblia olvasó kalózunk szerint azt hiszem holnap után következik ez az ige, kicsit előre olvastam, bocsánat a kalózt. Általában szeretem a napi igéket hozni vagy olvasni, de most ez egy olyan fontos, amit itt Péter kérdez, amit így magamnak is így fogalmaztam meg, hogy ezen a mai órán arról lehetne esetleg beszélgetni, amit Péter megfogalmazott, hogy érdemes-e Jézust követni. Mert ezt valljuk meg őszintén, egyszer úgy mindenki felveszi magának, hát még ha egyszer, akkor még tűnhető, még hagyján. De lehet, hogy valaki sokszor felteszi magának ezt a kérdést, hogy érdemes-e Jézust követni. Amikor ezt az igét elolvastam, akkor tűnt fel nekem az, hogy a közvetlen megelőző ige szakasz az a gazdag ifjúnak a története. Tehát a kettő egymás után történik, először a gazdag ifjú, ezt nem olvastam fel, mert gondolom, hogy mindenki ismeri, de ha nem, akkor jelentkezem és elmondom, hogy mi történt ott. És amikor a gazdag ifjú szomorúan elmegy Jézustól, utána kérdezi meg Péter, hogy mi mindent elhagytunk. Tehát egészen más, hogyha Isten igéjét úgy olvassuk, ezt most is megtapasztaltam, hogyha az előtte és az utána levő igéket is elolvassuk. Tehát nem csak a perikópát, hanem az, hogy mi történt, mi az a környezet, amiben elhangzik ez a mondat. Mert ezt a mondatot azért sokféleképpen lehet érteni, lehet, hogy Péter itt egy kicsit kihúzta magát, hogy mi mindent elhagytunk. Ugye? Ez a gazdag ifjú át, ez nem volt hajlandó eladni a jószágainknak, szétosztani a szegényeknek. Lehet, hogy a gazdag ifjú egy kicsit tetszelegni akartott Jézusnak, vagy esetleg emlékeztetni akarta Jézust, hogy Uram, Te tudod, hogy mi mindent elhagytunk. Ugye? Tehát, hogy el ne felejtsd, hogy mi mindent elhagytunk. De hozzáteszi, és hát nyilván ez az igének a fontosabb értelme, megkérdi, hogy mink lesz akkor nekünk. Már akkor is volt egy ilyen gondolat az emberben, hogy érdemes-e. Ugye ezzel mindig foglalkozunk, hogy érdemes-e. Tőlünk, vagy nálunk falunk sokszor kérdezték azt, hogy még tőlem is megkérdezték néha, hogy tessék mondani, mit érdemes lenni. Ugye a földben. Hát mondom, mit tudom, mit érdemes. Hát minek lesz jó ára? Hát mit tudom én, minek lesz jó ára majd. De emlékszem, hogy az egyik évben például nem tudom miért, de nagyon jó ára volt a krumplinak, akkor mindenki krumplit vedett. Vagy nagyon a fokhagymának az egyik éve nagyon magas, vagy a máknak, akkor mindenki mákot, meg fokhagymát vedett. Persze, mivel mindenki azt vedett, ezért a következő éven már Dunán lehetett a lekeszteni, lement az ára, nem érdemes. És mindig azt mondták, hogy nem érdemes. Tegnap volt itt nálunk valaki, és mondja, hogy nem érdemes semmit csinálni. Amit csinálunk, az is lefagyott, nem érdemes. Tehát az ember mindig úgy számítgat, hogy mit érdemes, mit nem érdemes, mi a hasznom belőle. Nem tudom, figyeltétek-e, hogy a mai ember az különösen erre van beállva, hogy mi nekem a hasznom belőle. Nem az, hogy a másiknak ez milyen, hanem az, hogy nekem mi a hasznom. Hát ha nekem nincs hasznom belőle, nem csinálom. Ugye, tehát egyre nehezebb, mert van egy ilyen felfogás, hogy de nekem mi ebből a hasznom? Mit kapok ebből? Ha nem kapok semmit, akkor nem csinálom. Tehát egy felébred a kérdés azért a hívő emberben is, aki követi Jézust, hogy innen mindent elhagytunk, és követünk téged. És most arra gondoltam, hogy de jó, hogy Péter ezt most mondja. Ez is nagyszerű dolog, hogy ugye nem akkor mondja Péter, amikor Jézus azt mondja, hogy kövess engem, amikor elhívja. Ott Péter nem gondolkozik. Aztán később csak megkérdi, hogy mink lesz nekünk. Mi mindent elhagytunk, és mink lesz nekünk. De olyan jó, hogy nem akkor okoskodik Péter, nem akkor kérdi meg Jézust. Mert akkor sose követte volna Jézust. Akkor nem állt volna a követésbe. Tehát olyan jó, hogy ott Zimány Józsi bácsit nem tudom ismerjétek, ő mindig azt mondta, hogy a megtérés olyan, mint a házasság. Ész nélkül kell beleugrani. Hát ugorjatok ész nélkül, de ész nélkül kell. Tehát nem kell gondolkodni, ugye? Hogy most mit vesztek, mit nyerek. Hát, mert ez nem olyan dolog. Hát ha szeretek valakit, akkor összeházni nem olyan dolog, hogy most mit nyerek, mit vesztek. Tehát ott Péter nem gondolkozik ezen, hogy mink lesz nekünk. Elhagyván mindenüket követték őt. Ott az a lényeg, hogy elhagyván mindenüket, elhagyván a hajót, a foglalkozásukat, az apjukat, családot, nem tudom még mit, elhagyván mindenüket követték őt. És bizony a hívő embert is ez a gondolat azért sokszor megkísérti az életében, amit itt Pétert is most ezen a életének ezen a pontján megkísérti, hogy na de mi lesz nekünk? Érdemes-e téged követni? Érdemes volt-e mindent ott hagyni? Mert aki Jézus követi, az tényleg így, most hadd mondjam, én elég radikális vagyok ebben a kérdésben, vagy követi Jézust így, vagy nem követi sehol. Én nagyon sok lemorzsolódott életet láttam már, akik nél a megfogant igének nem volt gyökere, és elszáradtak, és nem fogadtak meg, azért, mert hát ugye követték Jézust valameddig. Tudjátok, nagyon sok ember volt, aki Jézust valameddig követte. Aztán, ha olyat szólt, ami nem tetszett, akkor otthagyták. Ha valami olyat mondott, ami nem passzolt nekik, nem egyezett az ő gondolatukkal, mert ezt általában azért Jézus mindig megmondta, akkor lemaradoztak, és szépen elmentek. Tulajdonképpen ezek maradtak igazán, akik így tettek, hogy íme mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Tehát felteszi a kérdést nekünk ez is, hogy mi hogy gondolkozunk, érdemes-e Jézus követni. Én szeretek mindig egy bizonyságtételt hozni a szolgálatba, és emlékszem, hogy amikor néhány évvel ezelőtt találkoztam a édesapám egyik volt kollégájával, akkor így megfogta a fejét, és azt mondta, hogy jaj, de bolond vagy te, hogy te lelkész lettél. Hát ugye, ha édesapád munkáját folytattad volna, most már milliárdos lennél. Ilyenkor az emberben azért csak benne van, hogy igen, Péter is azt mondta, hogy Uram, mi mindent elhagytunk, mink lesz hát mi neki. És én akkor megválaszoltam neki, hogy te ezzel ne foglalkozzál, hát én tudom azt, hogy ennek itt kellett lennie, Isten erre hívott el, és én se foglalkozok azzal, hogy mi lett volna, ha. Mi lett volna akkor, ha. De hát ő benne ez így csapódott le, és valóban sajnált engem. Én mindig azt láttam az életemben, hogy Jézus az ő követőinek nem marad adósa. Jézus az ő követőinek nem marad adósa. A Jézus követő élet az nem kifosztott élet. Az más dolog, hogy én mit teszek le. Tehát ezt Pétertől nem Jézus vette el. Itt nagyon sok ember ugye ebben a nagy tévedésben van, hogy ifjúsági konferencián szokott lenni, mikor kérdik a fiatalok, hogy Géza bácsi, hogy ez se szabad, az se szabad. De nem Jézus beszél el tőle. Ő azt mondja, hogy kövess engem, azt meg kell meglátni, hogy mi az, amit le kell tenni. Vagy lehet, hogy megmondja, de nem veszi ki a kezedből, te döntsd el. A gazdag ifjú eldöntött. És Jézus nem mondta azt Péternek, hogy na, elég már beszélj vele, Jánosnak, de jól tudsz futni, elég csak utána hozd vissza, majd megalkuszunk, hogy azért nem mindent add el, hanem csak egy részét. Nem, nincs. Döntsd el. El kell dönteni, és vagy igen, vagy nem, vagy megyek, vagy maradok, vagy követem, vagy elvesztem. Hát a Biblia erről szól végig, hogy el kell dönteni. De Istennek, ezt is mondja a Szentírás, annyi eszköze van arra, hogy megáldja az ő gyermekeinek az életét, amit mi nem is gondolunk. Hogy Istennek mennyi eszköze van arra, hogy megáldja az őt követőknek az életét. Nekem nagyon tetszik, csak egy példát mondok rá a Bibliában, Illésnek a története, ugye a Királyok könyvében, amikor azt olvassuk, hogy Illés ott van a Kérit-pataknál, aztán elküldi Sareptába, menj, ott van egy özvegyasszony, rábíztalak, hogy eltartson téged. Nagyon szeretem ezt a jeletet. Illés nem szólal meg, uram, egy özvegyasszony engem. Egy szegény özvegyasszony, hát ha egy gazdag vállalkozóra bíztál volna, hát az igen. De hát egy szegény, hát milyen van annak? Semmire nincs. De Istennek van hatalma arra, hogy a korsóbeli olaj és a vékabeli liszt elnefogjon. Mink lesz hát nekünk? Vagy a másik történet, az olajat töltögető asszony, azt is nagyon szeretem. Egyszer evangélizáltam arról valahol, hogy ugye azt mondja Elizeus neki, hogy csak gyűjtsél korsókat, vidd be. Kéregeti a korsókat. Miért kell ennek korsó? Szomszédok el vannak hűvel. Mit akar ez töltögetni bele? Mint a mesébe, ugye, hogy mit akarnak ezek mérni? Mikor elmegy a kis, hogy adjál egy mérleget. Mit akarnak? Ugyan mit mérlegetnek ezek? Hát megszúrkozza, vagy hogy, mert ugye aztán az aranypénz beleragad, hogy ezek pénzt mérnek. Mikor mi azt hittük, hogy még borsoljuk sincsen, vagy babjuk sincsen. És mit akar ezt töltögetni? Na csak töltögetni. Az asszony elkezdi töltögetni, aztán annyi olaj lesz ott, hogy megirigyelhetnénk még a, nem tudom, a gabonakhoz, ami vállalat is, amennyi olajat összetölteket. Na most menj el, add el, fizess ki a hitelezőt, a maradékból meg éljél. Mink lesz hát minek? Látszólag semmi. Ez az érdekes a Jézus követésében, hogy látszólag nem lesz semmi. Látszólag semmi nincs. De majd a követésben kiderül, hogy mi lesz nekünk. Mi lesz nekünk? Most hadd mondjak egy ilyen kicsi példát el, hát lehet, hogy kinevettek, de hát nem baj. Tavaly volt egy szép cseresznyefánk otthon. És érdekessége a cseresznyefának az volt, hogy na mindegy, ezt nem mondom el. Az a lényeg, hogy volt rajta finom cseresznye, és tavaly, amikor már tudtuk, hogy itt fogjuk hagyni a cseresznyefát, én sokszor lementem, és ott mindig ott alatta elkezdtem szagálni a cseresznyét. Bocsánat, hát ez már inkább az volt, így két pofára. És akkor ugye a tavaly, ez olyan, így a könnyem, hogy kicsit úgy ott volt a könnyem a szemembe, mert az volt, hogy na én utoljára eszek cseresznyét. Istenem, elveszett tőlem a cseresznyét. Ugye az volt az első gyümölcs szinte, amikor tavasszal már az ember ki van éhezve, már az alma összelöttyett, minden, hát valami kell. Istenem, elveszett tőlem. Elvetted. És most az évben az történt, hogy valamelyik nap lementünk Neszmélyre, ott a cseresznyek a piros cseresznyével. Hát ugye nem akar az ember lopni, de hát már csak eszik belőle. De az az érdekessége az egésznek, hogy otthon meg az összes cseresznye és minden gyümölcs lefagyott, mert mínusz 8 fok volt, tehát otthon nincs egyszerűen egy szent cseresznye sem. Hazajövünk Neszméről, na én ugye ott jócsán ettem, a feleségemnek is hoztam, mert tudtam, ő is szereti. Este csenget valaki, hoz egy zacskó cseresznyét. Két nap múlva csengetnek, hoznak egy zacskó cseresznyét. Szóval ennyi cseresznyét még életemben nem és de milyen érdekes, hogy az ember visszagondol, hogy mit lesz hát mi nekünk.
Látod?
Sajnálod, csöpögött a könnyed, most ott van egy szemetsernél, nem csak nekünk fagyott le, hanem mindenkinek. Tehát ott nincs az, hogy majd hoz a szomszéd, vagy a rokon, vagy valaki majd hoz. Ott valószínűleg most nem mennél egy szemet sem. Szóval, mint lesz hát mi nekünk? Látszólag semmi. Látszólag semmi. Aztán van egy ilyen énekünk, ugye, hogy minden, mit adtál, Krisztus visszaad. Minden, mit adtál, Krisztus visszaad. Mit mond Jézus erre, hogy mit lesz hát mi nekünk? Bizony mondom nektek, senki sincs. Tehát ez, hogy senki sincs, ezt most én magamnak aláhúztam, mert ez azt jelenti, hogy senki. Tehát nem az, hogy valakik majd visszakapnak dolgokat, valakik meg hokon maradnak, hoppannak, hanem az, hogy senki sincs. Senki sincs, aki elhagyta anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjét, én értem és az evangéliumért. Erről most, erről is lehetne beszélni, de az sok idő lenne. És ne kapna százannyit most ebben a világban. Házakat, testvéreket, anyát, gyermekeket, szántóföldet, üldözelése felejtük. Tehát ne kapna százannyit. A Bibliában ugye ez, hogy százannyi, az a földművelő embernek az a csúcs volt. Tehát ha a termésnek a százszorosa, ezért használja Jézus ott a példában, hogy 30-szoros, 60-szoros, meg 100-szoros termés volt. Ugye, mert a 100-szoros volt a csúcs, az volt a kiváló termés. Ne kapna százannyit. Tehát nem azt mondja, hogy visszakap ennyit belőle, vagy annyit, ne kapna százannyit. És az a lényeg, hogy most ebben a világban, tehát egyrészt Istennek az ajándékai a hívő számára mindig ebben a világban realizálódnak, meg az örökké valóságban is. És itt ez azért lényeges, mert nem csak az örökké valóságban, mert az egyházunknak, az egyháznak volt egy olyan, hát az milyen volt, mert pünkösd óta. Ugye a mi egyházunk létezik, csak néha betegen, halottan, eltévejedve más központtal, de itt tanítják le teológián is, remélem, hogy ez az egyház létezett, mindegy. És akkor ugye volt, amikor az egyház azt tanította, hogy nem baj, csak az eljövendő világban. Például a rabszolgáknak azt mondták, hogy ti csak dolgozzatok, majd a új világunk gazdag fehér telepesek lesznek. Erre mondta egy kis hittanosom, hogy hát Jézus bácsi, hogy gazdag, az lehet, de hogy fehér, az kizárt. Na mindegy, ő így értette meg, hogy nem, hogy fehér, az kizárt dolog. És ja, a múltkor történt, de a hittan volna egy jó sztori, a Szerecsen komorni története volt, és azt mondja, hogy nem mentették be a templomba, ő nem mehetett be a templomba, és egy elsős kisgyerek megkérdezte, hogy hát az udvaron nem volt kihangosítva a prédikáció? Na, ezt csak arra mondom, hogy a gyerekek, hogy mit jegyeztek, hogy milyen érdekes, hogy az udvaron, mert ő azt hitte, hogy minden templomnak az udvara ilyen, minden jeruzsálemi templomnak is ilyen volt az udvara, hogy ki volt hangosítva, ugye az Isten tisztelet. Mindegy. Tehát most ebben a világban. És ez nagyon fontos. Nem az, hogy majd örök életet kapsz. Ugye, ez egy ópium lenne. Akkor tényleg a vallás csak ópium lenne a népnek. Hogy majd van egy ország, majd van örök élet, majd ott vígan lépkedünk színarany utcákon át, de Jézus ide irányítja a figyelmünket, hogy meg ezen a földön. A hívő ember itt se kell, hogy egy lefokozott vagy egy silány életet éljen. Itt, ezen a földön. Ne kapna százannyit, ne kapna házakat, testvéreket, anyát, gyermekeket, szántóföldeket. Ne kapna. Mit jelent ez, hogy ebben a világban például házakat? Az, hogy enyém lesz a Fialsváb hegy, vagy mi? Mit jelent az, hogy házakat kap ezen a világon? Én ezt egyszer úgy értettem meg, hogy 20-valahány éve történt, és egyszer egy nagyon szép országba atyafiak meghívtak bennünket. Hát szerintem talán a világ legszebb országa, itt tőlünk persze erre, amerre a nagy nyugszik, ugye, nem felfelé. Ott nem nagyon hiszem, hogy nagyon szépek vannak, de ott is vannak biztos szépek, valakinek a Szahara is tetszik, meg a Hortobágy is, hát én inkább másban gyönyörködöm. És az volt az érdekes, hogy na, kaptunk egy meghívást, és kimentünk, 88-ban volt, hát, szóval nagyon régen, akkor még csak úgy lehetett menni, hogy ott valaki vállalta a magyarokért a felelősséget, hogyha a magyarok dobnának, vagy több betörnének, vagy valami galibát csinálnának, akkor mi, egy család, vagy egy személy vállaljuk anyagi, erkölcsi, mindenféle felelősséget mi vállalunk. Csak így lehetett bemenni. És itt egy ismerő család ezt elküldte, hogyha mégis a kezemhez valami hozzáragadna, vagy valamit betörnék, vagy ellopnék, vagy valamit csinálnék. Na, az a lényeg, hogy mit jelentett ez, hogy ne kapna házakat. Oda értünk, lepakolunk, és akkor jöttek a telefonok. Az egyik atyafi azt mondta, hogy menjünk oda, mert holnap ott az egész részükön az összes felvonó, az összes ilyen két hegygerincet összekötő, nem tudom mi, kétségeim voltak, árazol, megkérdeztem, hogy biztos ez nem fog ezzel szakadni. Hát azt mondják, még 100 éve nem szakadt le, hát ha nem fog. Na például beszólt, hogy ezek mind ingyenesen használhatók csak aznap, azért, mert éppen ünneplik a 100 éves átadásnak az évfordulóját, hogy 100 éve működik. Menjünk oda, mert most mindjárt egyébként borzasztó drágák, talán még ma is drágák, de akkor mert nekünk még drágábbak voltak, és nem is engedhettük volna meg magunknak. Menjünk, mert ott annyit járkálunk, hát én felültem, mondom, ha leszakad is, de hát ingyen van, milyen a kérdésben. Ha leszakad, hanem nem, de hát ingyen, hát egy pénzért nem ülnék fel, de hát ha ingyen van, akkor fel kell ülni mindenre, és már kihasználjuk, ugye? Milyen a magyar ember, még kiszámolja, hogy mennyi utazott le, hogy hány frankot utazott le, mert hogy hagyd mondhassa, hogy én ennyi 1000 forintot átszámolva leutaztam. Na mindegy. Szóval, és akkor elmentünk egy másik szép nagyvárosba. Na hát már ha ott vagyunk, meg kéne nézni a reformáció emlékművet. Na de hát olyan messze van, mint Bakó Jeruzsálemtől, főleg akkor még egy ilyen 120-as Skodával mentünk, ami akkor hát a csúcs kocsi volt, olyan, mint ma az Audi vagy a Mercedes. Nem tudom, még valaki közületek ismerte ezt a Skodát. Hát éppen pöfögött nagyon, de hát az volt a csúcs akkor. De hát ugye nem lehetett olyan gyorsan menni vele, mert azért nem volt kapacitálva annyira. Akkor jött a másik atyafi, hogy hát ott fél úton majd most nála alszunk, mert akkor nem kell levezetni annyit egyszerre. És akkor tapasztaltam meg először ennek az igének az igazságát, hogy ne adj a házakat. Nem nekem kell fenntartani, majd fenntartja más, de ha kell, akkor Isten ide adja. A tanítványok kaptak házakat, mert nem nekik kellett fenntartani, de ha kellett, akkor megaludtak Betániában, ugye Mária, Márta, Lázár házában. Meg voltak ilyen törzs helyek, ahol megalhattak. Olyan szép az a Bibliában, amikor Elizeus ugye kap egy kis szobát, nincs sok minden benne, szoktam mondani egy vasárnyi, egy leninkét, egy íróasztal, egy asztal van, egy ágy, meg egy gyertya, vagy valami, nem is tudom, hogy meg egy szék. De hát ennyi kell, nem? Ennyi kell. Nincs benne jacuzzi, meg légkondicionálás, meg ez az, de ami kell, az megvan. És majd az özvegy fenntart. Nem neked kell fenntartani, te kapsz házakat. Ugyan így jártunk, 10 évvel később egy ifi csoporttal kimehettünk, volt egy jó pályázat, és kivihettem az ifi csoportot is ebbe az országba. Akkor meg az történt, hogy kiesett az egyik kerekünk. Az utánfutónak az egyik kereke, úgyhogy azóta tudom, hogy 3 kerékkel is elmegy valami, csak kicsit nehezebben, de szükségből 3 kerék. Ha nincs ki a 4 kereke, valakinek az baj, de ha egy kocsinak nincs ki, akkor 3-mal is valahogy el lehet vele menni. Na és akkor most mi legyen? Hát elvittük egy szerelőhöz, ugye rögtön az első kérdésünk, hogy mennyibe kerül majd? De nagy félben megkérdezzük, hogy mennyibe kerül. Hát mikor mennyibe kerül, oda megyek a többiekhez, így mondom, gyerekek, ha itt mindent leszedünk magunkról, aki lányok voltak ott, ha aranylánc van rajtatok, vagy kőbevaló, vagy nem tudom mi, ha itt mindent leszedünk, meg eladjuk a ruhát magunkról, meg az összes költőpénzt, amit vittünk, összedobjuk, még az sem elég rá, hogy ezt a kereket, vagy ezt a csapágyat, meg mindent ott helyre hozzák és kicseréljék. Hát mi csináljuk? Hát így nem mehetünk haza, mert hát jó, azért pár kilométert meg lehet tenni, de azért Magyarországra hazajönni, hát az egy kicsit furcsa, kicsit nehéz lenne. Erre azt mondja ez a szerelő, akinek ez a garázsa volt, hogy kiderült, hogy presbiter az egyik hívő gyülekezetben, ott vannak ilyenek, hogy a hívők gyülekezetbe tömörülnek, és az egyik ilyen hívő gyülekezetben presbiter, és azt mondja, hogy hát figyeljetek ide, amely mennyi pénzetek van, hát ennyit tudunk rászállni. Na azt mondja, a többit majd én odaadom, a tizedet. Ez a tizedet. Most nem a templomnak adom, most nem a gyülekezetbe viszem, hanem most nektek adom. Hát Isten szolgálatára meg ez is. Tehát sokszor van ez, hogy amikor Isten azt mondja, hogy hidd el, hogyha ott hagysz valamit, én visszaadom. Nekem nem tudom, szolgáltam még talán, mert bemutatkozásról néha elmondtam azt az igét, amikor Amázia király megfogadja a zsoldos hadsereget, és egyszer életünkben az egy nagyon jelentősége volt, és megfogadja a zsoldos hadsereget, de Isten embere oda megy hozzá, és azt mondja, hogy küldd el a hadsereget, mert ne menj a harcba, ne harcolj. És Amázia azt mondja, hogy igen, de hát mi lesz a 10 000 talentum ezüsttel, mert azt már kifizette, ugye már kifizette a zsoldot, és akkor az Isten ember azt mondja neki, hogy az Úr neked annál sokkal többet adta. Hagyd ott az egész ezüstöt, nem baj, hogy mit fizettél ki. Nem baj, mennyit buksz rajta, az Úr neked annál sokkal többet adta. És mi az életünkben ezt nagyon megtapasztaltuk. És Péter is megtapasztalta. És azóta minden Jézus követő megtapasztalja, hogy az Úr neked annál sokkal többet adhat. Vagy őt követed, rábízod magad, mert ez a hit tulajdonképpen, ugye? Rábízom magamat egészen, hű Uram és Istenem, örömben, bánatban, vészben, teléd nekem mindenem, mondja az élet. És onnantól kezdve nem az én gondom. Onnantól kezdve te viselsz rólam gondot. Te viselsz rólam gondot. Te vállalod a felelősséget. Onnantól kezdve te intézel mindent. 100 annyit üldöztetésekkel együtt. Hát ez is benne van a pakliban. Szóval nehogy azért kövesse valaki Jézus, mert 100 annyit fog kapni. Mert lennének ilyen ravasz emberek, amik azt mondják, hogy de jó, meg akkor 100 annyit kapok. Még emlékszem, mikor a parókiát építettük 89-ben, hát akkor 5000 forint volt egy havi fizetés. Ti még éltetek 89-ben már? Azért éltetek jó. De fizetés még nem kaptak 89-ben, nem. Na én már kaptam, akkor a lelkészi fizetés 5000 forint volt, a havi fizetés. Egyszer bejön egy néni a hivatalba, hoz egy 5000-est, leteszi a parókiára, és olyan cserpes asszony volt, tehát állandóan beszélt, be nem állt a szája, levegőt nem vett, és egyébként baptista volt a néni, csak velünk valahogy nagyon tartotta a kapcsolatot, meg is idézték a vének elé, egyszer csak jön, hogy tízes úr, nem tudok többet jönni, hát miért? Megidéztek a vének elé, hogy miért tartok én olyan kapcsolatot a református bappal. Na de akkor hozza a néni, leteszi az 5000-est, hozzátesz ilyen nagy cserpesen állandóan, mindig beszélt. De azért adott tízesó, mert tudom, hogy nekem Jézus visszavenni fog adni helyette. Tehát már mondta, hogy leteszem, mert szóval előbb megjegyeztem, így a fejemben megmaradt, hogy mert ezt úgyis visszakapom. Sokszorosan visszakapom. Jézus azt mondja, hogy igen, visszakapod, hát üldöztetésekkel együtt. Mert ez is benne van a pakliban. Ugye, azért az Isten gyermekét az nem fogják szívlelni. Nem fogják azért, ha Jézusról beszél, ha valóban elhagyott mindent, ha valóban az ő követője, akkor üldöztetésekkel együtt. És az eljövendő világban pedig örök életet. Tehát a kettő együtt. Örök életet, mert azt is csak Jézus adhatja, És lám akkor annak adja, aki őt követi, mert itt van benne, hogy és örök életet. Ugye? Tehát aki azt mondja, hogy elhagytunk mindent, és követtünk téged. Elhagytunk mindent. Én emlékszem rá, hogy amikor oda került a mi élet, az én életem, hogy na most dönteni kell, hogy hova megyek tovább tanulni. Akkor a gyülekezetben ketten voltunk, még egy tőlem azt hiszem egy évvel fiatalabb fiú. Egy vagy két évvel volt fiatalabb, mert a következő turnusban konfirmált, úgyhogy mindenképpen vagy egy vagy kettővel volt fiatalabb. És az a fiú is úgy gondolkozott rajta, hogy jó lenne teológiára menni. Én bennem is ez volt. És akkor még, ugye 82-ben, 81-82-ben hát még nem volt divat teológiára menni, borzasztó kevesen jelentkeztünk, engem is csak azért vettek fel, mert öten jelentkeztünk, öt fiú, és azt mondták, hát ha még ebből is egyet elküldünk, ja, engem azért nem akartak felvenni, mert hogy betánistákat nem szoktak felvenni. És hát én szerintük betánista voltam, ezt soha nem szégyeltem, hogy ilyen gyökereim vannak, hogy az ébredésből jönök, tehát ugye csak felvettek, mert hát nem tudtam mit csinálni, mert hát most akkor négy fiú van, hát ugye az borzasztó kevés. Na, a másik fiú is jött volna teológiára, és úgy nagyon biztattuk is, hogy a Lacikának hívtuk, hogy hát kicsi volt, hát Lacika egy évvel fiatalabb. De Lacika, gyere te is! A Lacika elmondta otthon a szüleinek, hogy mit akar, szülei meg ráförmettek, hogy bolond vagy, hát éhen fogsz halni. Hát a Lacika amúgy is olyan gyerek volt, úgyhogy olyan sok nem kellett volna neki, szerintem megért volna. Na az a lényeg, hogy elment aztán ilyen agrár szakra, agrár egyetemre, hát nem kell mondanom, hogy most mi van vele. Szóval akármilyen keveset eszik, de szerintem most van inkább az éhenhalásban. De miért? Mert tehát én most nem magamat, hogy én, mert tényleg Isten valahogy előttem, hogy ezt úgy erre, nem tartottam fontosnak. Tehát nem azért, de úgy valahogy erre nem gondoltam akkor. Lehet, hogy azért, mert azt gondoltam, hogy ott van az édesapám, hát ott vannak a szüleim, jó anyagi körülmények, hát majd ők fizetik a cetket. Hát ha nem lesz lelkészi fizetés, hát majd ők bepótolják. Igen ám, de az történt, hogy még nem is végeztem a teológiát, még csak negyedéves voltam, amikor édesapám bement a munkahelyre, onnan a kórházba, ott meg összeesett, meghalt. Tehát egy nap alatt reggel rosszul lett, hogy valami nem stimmel, bement, akkor még a szív, ezek a szív, ultrahang, meg ilyen-olyan dolgok, hát még nem voltak olyan, mint a ma ugye, hogy azért sokat tudnak segíteni. Igaz, az orvos azt mondta, hogy jó, hát menjél haza, csak ne dolgozz két napot, pihenj. Hát addig ért a lépcsőig, a kórház lépcsőig ért, összeesett, meghalt. El kellett a lakásunkat hagyni. Akkor derült ki, hogy egy forintunk nincsen. Sőt, még inkább csak hitelek vannak, még inkább mínuszban vagyunk. Mivel szolgati lakás volt, ugye hát ezt csak addig kaptuk, míg ő ott dolgozott. El kellett hagyni a lakást. Na ott álltunk, hogy és hova megyünk. Tehát egy nap alatt minden kiesett, amire én úgy emberileg a bizalmamat vetettem, hogy majd. Mink lesz hát nélkünk? És akkor Isten azt mondta, hogy hát én megígértem, hogy ezen a világon százalék. Ezen a világon százalék. Én megígértem. Hát most elhiszed el, hogy amit én ígértem, az megáll. És akkor most ezt nem mondom el, mert hosszú lenne, de atyafiakon keresztül, ilyen-olyan csatornákon keresztül Isten hordozott bennünket abban az időben. Mert ő azt mondta, hogy aki viszont az ő életét ráteszi az ő követésére, az onnantól kezdve ne aggódjon. Majd ő intézi. És ez a nagyon csodálatos ebben az igében, ami engem nagyon megfogott, hogy igen, azóta is én nagyon boldogan tudom elmondani, hogy Jézus nem csap be, az a kérdés, hogy te mersz-e ráállni, te mersz-e ráállni az ő ígéretére. Az
Igen, igen.
Ezen a világon. Ne adna ezen a világon százalék. Van egy ismerősünk, egy hívő valaki, akivel a múltkor beszélgettem, és hát arra került a sor, hogy azért megkérdeztem, hogy mondom, tessékem mondani, mennyiből tetszik havonta élni. Mennyit tudom, hogy nagyon keveset kap, azt mondja, 27 ezer forint a rokkantnyugdíja. Abból kell a házat fenntartani, a kertet, udvart, magát, enni is, fűteni is, osztani, szorozni, hát szóval nem nagy összeg. És azt mondja, hogy tessék elhinni, elég egy hónapra. Tessék elhinni, kijönök belőle. Hát én azért segítettem neki egy kicsit, de mert azért nem hittem el, de azt mondja, hogy tessék elhinni, kijönök belőle. Hát hogy? Mert én is valahonnan megállja, valahonnan kipontolja. Hát, ugye azt mondja, a tanítványoknak úgy tetszett, a valamelyik napi ige volt, hogy megkérdi, mivel a tanítványok azt mondják, hogy nincsen csak egy kenyeret hoztunk magunkkal. És akkor Jézus mit mond neki? Hát nem emlékeztek rá, hogy hány kosárral szedtetek össze? 12-vel. Hát amikor a 4000 ember volt, hány kosárral szedtetek össze? Ott azt hiszem 7-tel, ugye? Jézus megkérdezi, még most sem értitek? Hát még ott van a kenyér, még a zsebeteket jó kiforgatjátok, még a morzsák ott vannak benne. Most meg azon dilemmáztok, hogy csak egy kenyerünk van, már megint, hogy nincs kenyerünk, ugye? Hát nem tanultok belőle. Nem érti, most sem értitek, hogy egy kenyér. Szóval én azt mondom, hogy soha ne kételkedjetek abban, hogy aki Jézus Krisztus követésében, szolgálatában van és áll, az ő becsapja, megkevesbíti, megfosztja valamitől, ez megáll, hogy ezen a világon százszorosat, az eljövendő világban pedig örök életet. Ezen a világon százszorosat, az eljövendő világban pedig örök életet. Hát a gazdag ifjú erre nem tudott, ugye, ráállni, és elment Jézustól szomorúan, mert sok jószága volt, de lehet, hogy jött egy járvány, és az összes jószág megdögött. Ugye, mert mi tudjuk, hogy jöhet egy járvány, és az összes jószág megdögött. A előző gyülekezetünkben volt egy férfi, a falu leggazdagabb embere volt. Az egyház fenntartást befizette mindig, sőt, mindig vártuk, hogy mikor jön már, mert ő fizetett a legtöbbet. Soha nem jött templomba, nem érdekelte semmi, de ő a gondolom mindig jött, hogy hoztam már a fenntartást, mert tudtuk, hogy ez billenti majd a mérleget mindig a pluszba, ugye, úgy a pluszba, hogy minden éven több a fenntartás, több a belsejtész, ez most átbillenti, mert tényleg nagy összeg volt, de mindig december 30-án hozta, vagy 31-én. Úgyhogy addig pénztár sose tudtunk zárni, mert mindig meg kellett rárni. Na, lényeg az hozzá, hogy rendszeres sok nyúnyája volt, földje, dohányszállítója, péksége, tehát ipar, mezőgazdaság, minden együtt megvette az egész TS telepet, nem tudom hány hektár föld, és gondoljatok el, hogy egyik percről a másikra úgy kiforgatták a egyik rokona, meg egy beosztottja, úgy kiforgatta, hogy semmilyen nem maradt. Én még ilyet életem, ha nekem ezt valaki mondja, nem hiszem el. De úgy, hogy ő főkönyvelő volt, tehát addig, tehát értette a könyveléshez, hát nem értettük, hogy mi van. Semmilyen nem maradt. És egyszer, még mielőtt tönkrement volna, egyszer elkezdett templomba jönni. Egyszer megjelent az istenvizetet, ugyanis volt egy kis öccse, olyan 30-valahány éves volt, és nem voltak vesélyi az öccsének, tehát vitték két naponta, vagy nem tudom hány naponta dialízisre. Már beültettek, persze gazdag volt, ki tudta fizetni, beültettek vesélyeket, de egy vesélyt se fogadott be a szervezete, mind kilökte. Tehát vitték, hogy... És akkor mi azt mondtuk, hogy ennek a kis fiúcskának, amikor ő nem kap az önkormányzattól vagy tanástól ebédet, akkor hétvégén mi viszünk neki. És minden hétvégén mi adtunk neki ebédet. Ez olyan bizonyságtétel volt ennek a gazdag embernek, hogy akkor azt mondtam, hogy hát nem nézem, akkor mi van itt ebben a gyülekezetben. És már úgy érte ez a válság, hogy már azért hallott az Isten igéjét. Borzasztó elkeseredtünk, mert azt mondták az atyafiak, hogy Jézus úr, tessék, nem mi beszél, mert felakasztjon, mert ugye elveszett minden. És akkor láttam meg igazán, hogy valóban stabilan áll az Úrban. És semmi ilyen gondolata nem volt. Elvesztett mindent, de akkor nyert meg mindent. És úgy elmondta, hogy hát ő többet kapott. És tényleg láttuk rajta, hogy addig a nagy vagyonnal, hát mi jár együtt. Ugye a nagy idegesség. Nem tudom, hogy van-e a környezetetekben ilyen gazdag vállalkozó. Az enyémben voltak többen, és mindazt abba kaptam bele, hogy tőle mindent ellopnak. És egyszerűen már rögeznővé vált, hogy tőle mindent a munkások elvisznek, ellopnak, és már teljesen be volt kattanva. Na, mikor nem volt semmi, azt mondja, nincs mit ellopni. Hát egyszerűen az idegrendszere helyreállt. Stabilá lett. Persze nem így kell elveszteni mindent, de a gazdagítőnál valami ilyesmi kellett volna. Most majd megyek haza, bocsánat, már nem mondom, hogy haza, most már ez a haza, de nem sokára lesz otthon egy esküvő, ami azért lényeges, mert az egyik hívő lányunk történetét úgy részese voltam a szerelmének, és egyszer csak ugye még német tagozat, német szakra járt, és az egyetemre egyszer csak beállít egy nagyon rendes tanár emberrel, tanár fiúval, tényleg emberileg szólva, semmi kifogásolni való nem volt benne. Azt mondta, hogy elhívtam csendességre, hát ha ott megérünk az evangélium. Eljöttek csendességre, az első nap, nem az első nap, ahogy kiszállunk a kocsiból, nem telik el 10 perc, a lány rálép egy kavicsra, a kavics ugye a lába alatt megmozdul, a bokája, nem tudom, mi történt vele, valami történt. Az a lényeg, hogy kórház, röntgen, gipszelés, irány haza. A fiú egy igét nem hallott. Hazamentek, a lány el volt borzasztóan keseredve, és egyszer csak, nem tudom mennyit telt el, 3-4 hét, egyik Isten tisztelet után bejön sírva, és azt mondja, hogy hát, kiadtak, mert tapítottak. Kiadtak, no, Marian, miért szakítottak? Ja, hát Tisztes bácsi meg van írva, ne éljetek hitetlen, nem kell fel a másikában. De azért is írok, nem szeretem. De azt mondja, hogy kiadtam az útját, nincs mit tenni. Egyszerűen nem tudtam mit csinálni. Vagy Isten igényéhez ragaszkodom, vagy a magam érzelmeihez. És akkor mondtam neki, hogy te, van ott egy gyülekezet, ahova jársz, próbálj oda bekapcsolódni, majd nem jössz mindig haza, főleg hét közben. Ott van ifi hétközben, és próbálj valamit csatlakozni. Elment az első alkalomra, bemegy az ajtón, most nem akarok oda mutatni, kérem, nem akarok senkire a két szék közé, szembe ül vele a fiú, szembe ül vele egy fiú. Na most lesz az esküvőjük. Egy hitben levő fiú. De ott az ifiben. Az első ifi. És rögtön ugye megérezték, hogy ők egymáshoz tartoznak. Mit tudod csinálni? Én csodáltam, hogy azért ilyet azért, ugye általában azt szokták, hogy majd megtérítem. Majd fog jönni, stb. Nem. Mert ő megértette, hogy Jézus ezt. És most visszakap valami, sokszorosan, százszorosan, akivel együtt tud szolgálni, együtt tud gyülekezetbe menni, együtt tudnak az igére figyelni, együtt tudják a gyermekeiket terelni majd az Úr irány, Úr felé. Hát nem csodálatos dolog. Mink lesz hát, mi nekünk. De ez volt az ige, akik később jöttek, hogy Péter megkérdi Jézusnak, hogy mink lesz hát, mi nekünk. Hogy érdemes a Jézus követ. És ez egy csoda, hogy valóban így van. És én kívánom, hogy ti is tudjátok elmondani, hogy igen, én is megtapasztaltam, hogy érdemes őket. De bocsánat, hogyha kicsit hosszú voltam, megnézem az órát.
Kérdések az a bácsival, aztán mi lett, aki elvesztett üdvét?
Kivel?
Ez aki elvesztett üdvét, ez a nagyon vagyonos bácsi.
Ez a férfi? Hát ma is megvan. Ma is megvan. Nem is annyira bácsi, hát tőlem vagy 4 évvel idősebb, vagy már lehet is bácsi, hogy
nem derült.
Jó, de nem derült ki. Oké, nem derült ki. Hát azóta is megvan, szépen utána elkezdett már bibliaórára járni, imaórára járni, akkor ha szolgálni kellett, akkor jött fel velünk a szolgálatba segíteni. Tehát teljesen elhagyta a felesége, elhagyták a gyerekei. Szóval képzeljétek el, hogy ugye addig még volt pénz, tengerparti nyaralás, kocsik itt-ott, tehát minden, amit el lehet képzelni. Úgy lőtték fel a tűzi játékot szomszédunkba, az iskolába tartották mindig, minden bulit betartottak. Névnap, születésnap, szilveszter, állandó bulik. Szóval addig, ugye, de elhagynak vészhat önreáll, mint tékozó fiút, elhagynak a feleség, a gyerekei okhagyták. Kidobták a lakásából, a szép, gyönyörű lakásából kidobták, elköltözött a el kellett menni az öreg szüleinek a lakásába, ahol talán még a vízsík bevezetve, se fürdőszoba semmi. Kocsit is elvesztette. Valami cigányok, akikről ilyen uzsora kölcsönt vett fel, de tényével lehet hallani, azok megverték, mert ugye nem tudta visszaadni az uzsora kölcsönt. Szóval amit lehet elképzelni az bét, az mind ott volt az életében is, nem omlott össze. És azt mondta, hogy de, én hiszem, hogy egyszer annyira talpra fogok állni, talpra fogok állni, és amikor így elvesztem mindent, akkor ugye vártuk, hogy na most nem hozott is semmit, mert most nincs rá tagja járulék, és behoz 50 000 forintot. Vissza akartam neki adni. Szégyeltem elvenni. Nem az, hogy tízesúl kaptam 100 000 forintot, 50-et elküldtem a gyerekeknek, 50-et meg idehoztam az egyháznak. De valahonnan kapott 100 000 forintot. Szóval ezek és ennek ugye, szóval értitek, ez egy csoda, ami vele történt. És azóta is én azt hiszem, hogy stabilan megvan. És az Isten igényébe belekapaszkodik. De hát a gazdag ihűség lehet, hogy így járhatok, hát elveszhetek mindent ugye egy pillanat alatt. Mert jön egy krak, jön valami, amit nem számít, nem változtán, oda a nagy dolog.